Jeremiás könyve 11-től a 15. fejezetig. A 11. fejezettel új profécia kezdődik Jeremiás könyvében. A 10. fejezetben véget ért az a profécia, amelyet Jeremiásnak az Úr utasítására a templom kapujában kellett hirdetnie. A most következő profécia már arról szól, hogy hogyan szegte meg a nép az Istennel kötött szövetséget. Emlékeztek, hogy amikor Isten bevitte népét a földre, egy feltételt szabott. A népnek engedelmeskednie kell Istennek és az ő parancsolatainak. Isten tehát elrendelte, hogy amikor bevisz téged Istened az Úr arra a földre, amelyre bemégy, hogy birtokba vedd azt, mondd el az áldást a Garizim hegyén, az átkot pedig az Ébál hegyén. Izrael törzseinek egy része tehát felment a Garizim hegyre, ott Sekem közelében, és felhangon hirdette onnan mindazokat az áldásokat, amelyeket Isten kijönt a népre, ha engedelmeskednek neki. A szemközti hegyről, az Éváról pedig egy másik csoport az átkokat hirdette, amelyeket az engedetlenség és az Istennel kötött szövetség megszegése von maga után. A völgyben áldogáló nép pedig egy emberként válaszolta rá, hogy Amen, Amen. Micsoda pillanat lehetett? Képzeljük csak el! Több mint 1 millió ember gyűlt össze a völgyben, miközben a hegytetőkről felharsan az átok és az áldás. Ez volt a szövetség az Ábrahámnak ígért föld birtokba vételének feltételeivel. Jeremiás könyvének következő részében azonban Isten nyilvánosan is kijelenti, hogy megszegték a vele kötött szövetséget, így Isten többé nem köteles nekik adni ezt a földet. Ezt az igét mondta az Úr Jeremiásnak, halljátok meg a szövetség igéjét, és mondjátok el Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak. Ezt mond nekik, így szól az Úr Izrael Istene. Átkozott az az ember, aki nem hallgat annak a szövetségnek az igéire, tehát ez volt az egyik átok, amit felhangon kihirdettek az Ébál hegyéről, amelyet őseiteknek parancsoltam azon a napon, amikor kihoztam őket Egyiptomból, a vaskohóból, és ezt parancsoltam. Hallgassatok szavamra, és teljesítsétek mindazt, amit én parancsolok nektek. Akkor népem lesztek, én pedig istenetek leszek. Ez volt a feltétel. Ha engedelmeskednek, és megtartják Isten parancsolatait. Pál a rómaiakhoz írt levélben megemlíti az egyik hibát, amit a zsidó nép ennek kapcsán elkövetett. Azt gondolták, hogy mivel a törvény az övéké volt, minden rendben volt. Pál azonban rávilágít arra, hogy mi az igazán fontos. Nem a törvény birtoklása, hanem annak betartása. Az a tény, hogy ők kapták a törvényt, még semmit sem jelent, csak egy súlyosabb ítéletet, ha nem tartják be. Jakab is ezt mondja. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. És mégis, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mivel ismerjük a törvényt, mivel ismerjük Isten parancsolatait, ez már önmagában elég. De távolról sem. Az ismerettel felelősség is jár, és minél nagyobb az ismeretünk, annál nagyobb a felelősségünk is, hogy azt tegyük, amiről tudjuk, hogy helyes. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. És megtartom azt az esküt, amelyet őseiteknek tettem, hogy nekik adom a tejjel és mézzel folyó földet, ahogy van ez ma is. Nézzetek csak oda, tejjel és mézzel folyó föld ez. Én megtartottam a szövetség rámeső részét. Én megtartottam az Ábrahámnak tett eskümet, amikor megígértem, hogy neki és leszármazottainak adom ezt a földet. Isten tehát rámutat arra, hogy ő megtartotta a szövetség ráeső részét, de a nép megszegte az övét. Én pedig így válaszoltam, bizony így van, Uram. És ez a héberben az Ámen. Jeremiás is úgy válaszolt, ahogy annak idején az emberek is a sekemi völgyben, amikor a két hegytetőről elhangzott az átok és az áldás. Isten megszabta a feltételeket, amely alapján Izrael az ő népe lesz, ő pedig az ő Istenük, Jeremiás pedig azt válaszolta, hogy úgy legyen. Akkor ezt mondta nekem az Úr. Hirdezd mindezeket az igéket Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin. Halljátok meg, és teljesítsétek ennek a szövetségnek az igéit. Nem elég tehát ismernünk, meg is kell azokat cselekedni. Mert attól fogva, hogy felhoztam őseiteket Egyiptomból, a mai napig állandóan intettem őket. Idejében intettem, hogy hallgassanak szavamra. De nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem mindenki a maga megáltalkodott gonosz szíve szerint élt. Ezért végrehajtottam rajtuk a szövetségnek minden igéjét, amelyeket azért parancsoltam, hogy teljesítsék, de nem teljesítették. Isten tehát nyilvánosan is kijelenti, hogy mivel népe megszegte a szövetséget, számítaniuk kell azokra az átkokra, amelyeket az Ébálhegyén Isten már előzetesen megígért nekik engedetlenségük következményeként. Most pedig lapozzunk csak vissza Mózes 5. könyvének 27. fejezetéhez. Itt a 9. verstől a már említett garizimi és ébáli eseményekről olvashatunk. Az átok és az áldás kihirdetéséről a nép előtt. A 13. vers felsorolja azokat a törzseket, amelyeknek az Ébál hegyére kellett állniuk, hogy az átkot hirdessék. Nézzük csak a 15. verset. Átkozott az, aki mesterember kezemunkájával faragott vagy öntött bálványt készített, amit utál az Úr, és azt titokban felállítja. Isten a későbbiekben Jeremiás könyvében rámutat, hogy annyi bálványa volt Izraelnek, ahány városa. Sőt, Jeruzsálemben minden sarkon állt egy pogány istenségnek emelt oltár. Nem meglepő tehát, hogy az első átok éppen emiatt hangzik el felettük. Olvassátok majd végig ezeket az átkokat a 15. verstől egészen a fejezet végéig. Most ugorjunk a 28. fejezet 16. verséhez, ahol Isten leírja, hogy mi minden történik majd velük, ha nem engedelmeskednek Istennek, és megszegik a vele kötött szövetséget. Átkozott leszel a városban, és átkozott leszel a mezőn. Átkozott lesz kosarad és sütőteknőd, vagyis kevés lesz az élelmük. Átkozott lesz méhed gyümölcse és termőföldet gyümölcse, teheneid ellése és juhaid szaporulata. Átkozott leszel jártodban, keltedben. Átkoz, zűrzavart és fenyegető veszélyt bocsájt rád az Úr minden vállalkozásodban, amelybe belefogsz, úgyhogy hamarosan elpusztulsz és elveszel gonosz cselekedeteid miatt, mivel elhagytál engem. Dögvészt hoz rád az Úr, míg ki nem pusztít arról a földről, ahová bemégy, hogy birtokba vedd azt. 22. vers. Megver az Úr sorvadással, lázzal és gyulladással, forrósággal és szárassággal, aszállyal és gabonarosdával. Üldözni fog, míg ki nem pusztulsz. 25. vers. Vereséggel sújt téged az Úr az ellenségeid előtt. 27. vers. Megver az Úr egyiptomi fekéllyel. Az ige tehát felsorolja mindazt, ami akkor éri őket, hogyha megszegik a szövetséget. Jeremiás pedig kijelenti, hogy a nép megszegte a szövetséget. Mert attól fogva, hogy felhoztam őseiteket Egyiptomból, a mai napig állandóan intettem őket. Idejében intettem, hogy hallgassanak szavamra. De nem hallgattak és nem figyeltek ám, hanem mindenki a maga megáltalkodott gonosz szíve szerint élt. Ezért végrehajtottam rajtuk a szövetségnek minden igéjét, amelyeket azért parancsoltam, hogy teljesítsék, de nem teljesítették. Majd ezt mondta nekem az Úr. Föllázadtak ellenem Júda férfiai és Jeruzsálem lakói. Visszatértek őseik korábbi bűneihez, akik nem voltak hajlandók hallgatni igéimre, más isteneket követtek, és azokat tisztelték. Izrael és Júda háza megszegte a szövetséget, amelyet őseikkel kötöttem. Ezért így szól az Úr. Veszedelmet hozok rájuk, amely elől nem tudnak menekülni. Segítségért kiáltanak majd hozzám, de nem hallgatom meg őket. Milyen szomorú helyzet, amikor valaki olyan messzire megy, hogy Isten már csak ezt mondja. Ennyi volt, vége. Hiába is kiáltanak hozzám, nem hallgatom meg őket. Túl messzire mentek. Micsoda tragédia ez. És Isten valóban azt mondja Jeremiásnak, hogy ne imádkozzon többi a népért, mert ennyi volt, vége. Közben azért elevenítsük fel Jeremiás könyvének történelmi hátterét is. Az egyik királyt Jósiásnak hívták. Jó király volt, 31 évig uralkodott, szellemi reformokat vezetett be, és végül Megiddónál meghalt a fáraó elleni küzdelemben. Halálát követően Jóaház lépett trónra, aki rendkívül gonosz királynak bizonyult, és azonnal bevezette ugyanazoknak a pogány isteneknek az imádatát, amitől Jósiás korábban már igyekezett megtisztítani az országot. A leggonoszabb királynak azonban Manassé, Ezékiás fia számított. Az ő idejében indult meg a nép lefelé a lejtőn, és egyre jobban eltávolodott Istentől. Isten pontosan ezt fájlalja. Megszegték a vele kötött szövetséget, és visszatértek atyáik bűneihez. Így hát Isten kijelenti. Akkor majd mehetnek Júda városai és Jeruzsálem lakói, és kiálthatnak segítségért azokhoz az istenekhez, akiknek tömjénezni szoktak, de azok nem tudják megszabadítani őket a veszedelem idején. Az általuk imádott aprócska szobrocskák nem segíthettek rajtuk, és nem hallhatták meg jajkiáltásaikat. Hányszor emeli fel hangját a Zsoltárió és a Zsoltárok könyvében a hamis istenek ellen, rámutatva arra, hogy milyen szánalmasak is a nép bálvány szobrai. Hiszen az ember fogott egy fadarabot, kifaragott belőle egy bálványt, a fa másik felével pedig tüzet gyújtott, hogy kenyeret süssön. Majd fogja a fadarabból kifaragott szobrocskát, és istenének nevezi. Micsoda őrültség ez! Egy egyszerű fadarabra istenükként tekintenek, pedig saját kezükkel alkották meg. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem szagolnak. Van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak, nem jön ki hang a torkukon. Micsoda őrültség! A te istened nem lát és nem hall, de te mégis hozzá kiáltasz. Pedig nem is igazi Isten. És ebben persze az a legszomorúbb, hogy amikor beüt a baj, és az embernek kétségbe esetten szüksége lenne Isten segítségére, de már olyan régóta hátat fordított Istennek, hogy amikor nyomorúságában hozzá kiált, Isten megrázza a fejét, és így válaszol. Nem vagyok a te Istened. Már hosszú ideje nem engem imádsz, hanem a saját fejed után mész, és a saját vágyaidat követed. Nem engem szolgálsz. Ne hívj engem segítségül, mert nem vagyok én a te Istened. Ne hívj Istennek. Már régóta nem vagyok a te Istened. És mennyire szomorú is lenne ez. Pedig Isten azt mondja, hogy pontosan ez fog történni. Hozzám kiáltanak, de már nem hallgatom meg őket. Mert ahány városod van, Júda, annyi az Istened, és ahány utcád van, Jeruzsálem, annyi oltárt készítettél a gyalázatos bálványnak. Oltárokat, hogy azokon tömjénezzél a Baálnak. Hát nem szörnyű ez? Jeruzsálem dicső városában minden sarkon állt egy oltár, amelyen a Baálnak tömjéneztek. Te pedig ne imádkozz ezért a népért, és ne mondj értük esdeklő imádságot. Nem hallgatom meg őket, amikor segítségül kiáltanak hozzám a veszedelem miatt. Jeremiás tehát azt az utasítást kapja, hogy többé ne imádkozzon értük. És gondoljunk csak bele, már maga Isten mondja Jeremiásnak, hogy ne imádkozzon értük. Egy másik igerészben pedig hozzáteszi, hogy ha imádkozik is értük, nem hallgatja meg könyörgését. És milyen szomorú, amikor Isten kijelenti valakiről, hogy túl messze ment, vége. Itt persze felmerül a kérdés, hogy valóban elmehet az ember ilyen messzire? Az ige azt tanítja, hogy ez bizony lehetséges. Isten azt mondja, hogy a lelke nem küzd örökké az emberrel. Ha valaki folyamatosan elutasítja Jézus Krisztust, egy bizonyos ponton Isten azt mondja, rendben van, ennyi volt. Ha így akarsz élni, legyen meg az akaratod, de hozzám többé ne kiált segítségért, mert ha megteszed is, nem hallgatlak meg. Azért nem tudtak hinni, olvassuk János evangéliumában. Izrael népe tehát átlépte ezt a bizonyos képzeletbeli vonalat, ahonnan már nincs visszaút. Mit akarsz, kedves népem, templomomban? Sok ravasz tervedet elérni? Szent hússal elhárítani a rád váró veszedelmet, és azután nevetni? Zöldelő, szép gyümölcsű és formás olajfának nevezett el téged az Úr. Nagy vihar zúgása közben lángba borította lombját, letördelte ágait. A seregek ura, aki elültetett téged, elhatározta, hogy veszedelmet hoz Izrael és Júda házára gonoszságuk miatt, amelyet a maguk kárára követtek el, mert a Baálnak áldoztak, hogy bosszantsanak engem. Az Úr tudatta velem, ezért tudom, mit akarnak tenni velem. Megmutatta nekem. Ezt az üzenetet kellett át Jeremiás eljuttassa az emberekhez. Nem meglepő, hogy egyáltalán nem nyerte el tetszésüket. És nem meglepő, hogy meg akarták ölni, hiszen kemény dolgokat mondott. A 19. versben azután Jeremiás magáról beszél, illetve azokról a problémákról, amelyeket átélt. Én pedig olyan voltam, mint a vágóhídra hurcolt, gyanútlan bárány. Nem tudtam, hogy ilyen terveket szőttek ellenem. Írtsuk ki ezt a fát gyökerestül. Vágjuk ki az élők földjéből, hogy ne légy se említsék többé. Az emberek tehát összeesküdtek ellene. Ó, seregek ura, igaz bíró, vesék és szívek vizsgálója! Hadd lássam, hogy állsz bosszút rajtuk, mert eléd tártam ügyemet. Úgy érzem, hogy létezik napjainkban a keresztény körökben egyfajta hamis elképzelés, hogy nekünk már most mindenkit szeretnünk kell. Még a leggonoszabbakat is, és sosem szabad a bosszúra gondoljunk, vagy arra, hogy Isten elpusztítja a gonoszokat és a bűnösöket. Emiatt a hozzáállás miatt pedig szinte már túlságosan könnyelműen tekintünk a gonoszságra és a bűnre. De hát meg kéne bocsátanunk. Igen, való igaz. És szeretnünk is kell a másikat, ezt nem tagadom. Mégis úgy vélem, hogy van, amikor eljön az ideje annak, hogy Isten igaz ítéletéért kiáltsunk. Szerintem az Amerikán mára eluralkodott erkölcsi passzivitás is abból fakad, hogy nagyon elnézőek vagyunk a bűnnel és a gonoszsággal szemben. Véleményem szerint az efféle hozzáállás veszélyes. Jeremiás tehát azért imádkozik Istenhez, hogy megláthassa, hogyan áll rajtuk bosszút az Úr. Isten pedig így válaszol. Azért ezt mondta az Úr az anátóti emberekről, akik életedre törnek, és azt mondták, hogy ne profétálj az Úr nevében, mert saját kezükkel ölnek meg. Azért ezt mondja a seregek ura. Én megbüntetem őket, az ifjak fegyver által fognak meghalni, fiaik és leányaik pedig éhen halnak. Senki sem marad meg közülük, mert veszedelmet hozok az anátóti emberekre a büntetés esztendejében. Isten tehát megígéri, hogy kiönti az ítéletét azokra, akik szövetkeztek a próféta ellen, hogy az életére törjenek. Ezután Jeremiás a gonosz Jóahász helyzetét vázolja fel, és a következőképpen kezdi. Igaz vagy, uram, ha perelek is veled. Jeremiás egy fontos alapigazságból indul ki. Isten igaz és igazságos. Én ugyan nem mindig fogom megérteni Isten igazságát és ítéleteit. Tudjátok, keresztényként hiszem, hogy Isten igazságos és szerető, de éppen ezért nehéz bizonyos dolgokat megértsek ebben a világban. Hiszen ha Isten a szeretet Istene, miért engedné meg ezeket a dolgokat? Ha Isten egy igazságos Isten, akkor miért van az, hogy gyakran éppen a bűnösök javai gyarapodnak, miközben az igazak szenvednek? Ha én lennék Isten, minden igaz embert megáldanék, a bűnösökre pedig lesújtanék. Na de csak azért, mert ostoba vagyok. Hiszen ha ezt tenném, honnan tudhatnám, hogy önmagamért szeretnek-e az emberek, vagy csak megjátszák magukat, hogy nehogy lesújtsak rájuk. Ha minden igaz ember áldott volna, és bőségben élne, és mindene megvolna, a sátán azt tehetné, amit Jób esetében is tett. Megkérdőjelezte Jób szeretetét Isten iránt. Nézd csak, mennyire megáldottad! Persze, hogy örömmel szolgál téged. De nem tudhatod, hogy valóban szerette és kitart-e melletted, vagy mindez csak azért van, mert jól megy a sora. Ilyen körülmények között bolond lenne nem szeretni és szolgálni téged. Csak azért imád, mert annyi mindent kapott tőled. A minap egy gazdag emberrel ebédeltem, aki a nehézségeiről mesélt nekem. Megosztotta velem, hogy több fiatal hölgyel is randizott már, de sosem tudta, hogy igazán szeretik-e őt vagy sem. Azt mondta, úgy érzi, legszívesebben elmenne valahová, és félretenni a luxusautókat meg a jachtokat, mert egy olyan nőre vágyik, aki belé szerelmes, nem pedig a bankszámlájába. Nem tudhatom, mondta, mert mindannyian ismernek. Tudják, ki vagyok, tudják, mennyi pénzem van, így sosem tudom, hogy amikor mosolyogva odajönnek hozzám, hogy beszélgessenek, vajon irántam, vagy a bankszámlám iránt érdeklődnek. És ez komoly probléma. Isten is ugyanezzel találná szembe magát, ha minden igaz embert megáldana, és minden bűnöst átokkal sújtana. Nem tudhatná, hogy tényleg szeretebe. Én meg itt vagyok, és megpróbálom tisztességesen élni az életemet, és amikor jönnek a nehézségek, még mindig szeretem Istent, nem fordítok neki hátat, és nem kezdem előtt átkozni. Ebből már meg tudja állapítani, hogy szeretem. Nem azért, mert megáld, hanem egyszerűen csak azért, mert szeretem és kész. Önmagáért. Így hát, amikor a nehézségekben továbbra is hűségesen szeretjük Istent, pontosan a szeretetünket kommunikáljuk Isten felé. Isten pedig megengedi, hogy nehézségeink legyenek. Megengedi, hogy szenvedésben legyen részünk, és megengedi, hogy a bűnösök meggazdagodjanak. mert nem érdekkapcsolatra vágyik, hanem arra, hogy önmagáért szeressék őt az emberek. Jeremiás is ezzel tusakodik. Istenem, tudom, hogy igazságos vagy, ez kétségtelen. Ezt meg sem kérdőjelezem. Bár az emberek sokszor pont ezt a hibát követik el, hogy megkérdőjelezik Istent. Azt kérdezgetik. De hát, ha Isten a szeretet Istene, akkor miért? Az viszont elfogadható, ha odamész Istenhez és ezt mondod. Istenem, tudom, hogy te a szeretet Istene vagy, de bevallom, hogy nem értem. Ha szeretsz, miért engedted meg, hogy ez megtörténjen velem? Ez rendben van, ezt elfogadja Isten, de sose kérdőjelezd meg az Isten irántad való szeretetét. A körülményeidet megkérdőjelezheted. Úgy értem, megkérdezheted Istent, hogy miért történnek veled ezek a dolgok. Lehet, hogy Isten próbál rámutatni valamire az életedben, ami nincs teljesen rendben. Lehet, hogy éppen azt szeretné rendbe hozni. Azonban nem helyén való, hogyha megkérdőjelezzük Isten irántunk való szeretetét. Jobb esetében is azt olvassuk, hogy mindannak ellenére, ami Jobbal történt, ő nem átkozta meg Istent, és nem hibáztatta őt könnyelműen. Sokszor persze lehet, hogy te sem átkozod Istent, csak éppen vádolod. Legyünk ebben óvatosak, ne vádoljuk Istent azzal, hogy nem szeret bennünket, és azért történik mindez. Jeremiás így szólt. Istenem, tudom, hogy igaz vagy, ezzel nincs is gondom. Hadd beszéljek veled mégis az igazság szolgáltatásról. Miért szerencsés a bűnösök sorsa? Miért boldogulnak mind, akik csalárdul élnek? Elültetted őket, gyökeret is vertek, fejlődnek, gyümölcsöt is hoznak. Közel vagy a szájukhoz, de a szívüktől távol. Joahász a gonosz király a trónra lépett, és úgy tűnik, hogy Isten ültette őt oda. Istenem, nem értem. Itt volt Jósiás a jó király. Most meghalt, te pedig megengeded, hogy ez a gonosz király kerüljön uralomra helyette. Bár ő is beszél Istenről, az életét egyáltalán nem rendeli alá neked. Közel vagy a szájukhoz, de a szívüktől távol. Te ismersz engem, Uram, látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. Ezt mi is mindnyáján elmondhatjuk. Emlékeztek, mit mond Jézus a Jelenések könyvének 2. és 3. fejezetében, a gyülekezetekhez intézett üzeneteiben. Tudok cselekedeteidről. Te ismersz engem, Uram, látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. És Isten valóban megvizsgálja és megpróbálja a szívünket. Az előző fejezet 19. versében azt írja Jeremiás, hogy olyan volt, mint a vágóhídra hurcolt, gyanútlan bárány. Uram, itt vagyok, szeretlek, szolgállak, a te üzenetedet hirdetem, és most olyanná lettem, mint egy bárány, akit le akarnak mészárolni. Ha tovább profétálok a nevedben, bizonyosan meg is ölnek. Uram, de hát itt van ez a gonosz király, őt kéne levágják, nem engem. Válaszd külön őket, mint a levágni való juhokat, és készítsd el őket az öldöklés napjára. Meddig gyászol még a föld? Meddig marad száraz a mezőfüve? Lakóinak gonossága miatt elpusztul állat és madár, ők pedig ezt gondolják. Nem látja meg Isten a mi végünket. Fittyet hánytak Istenre, és kizárták őt az életükből. Isten pedig tulajdonképpen ezt válaszolja Jeremiásnak. Idővel még nehezebb dolgod lesz. Ha gyalogosokkal futva is kifáradsz, hogyan fogsz lovakkal versenyezni? Ha már ezek a pici dolgok kifullasztottak, mi lesz veled, amikor igazán erőltetetté válik a menet? Meggyőződésem, hogy a mi esetünkben is előbb még sokkal súlyosabbá válik a helyzet, mielőtt javulni kezdene. Véleményem szerint társadalmunk már elérte a csúcsát. Az életszínvonalat, a kultúrát és az ehhez hasonló alkotóelemeket illetően, és innen most már csak lefelé csúszhatunk. Nem használhatjuk fel továbbra is olyan mennyiségben az energiaforrásainkat, mint korábban. Hamarosan áldozatokat is kell majd hoznunk ezen a téren. Nem termelünk az éhező világnak elegendő élelmet sem. De egyre több ember éhezik, és egyre inkább leterheltek az élelmiszer készleteink. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a harmadik világot és annak hatalmas szükségleteit sem. Akár tetszik, akár nem, a jövőben nekünk is nagyobb áldozatokat kell majd hoznunk. Nem élhetünk örökké úgy, ahogy eddig megszoktuk. Nem használhatjuk fel örökké a világ energiaforrásának 37%-át, hiszen a világ népességének csak 6%-át tesszük ki. a pikniknek vége, a helyzet hamarosan még súlyosabb lesz. Ha gyalogosokkal futva is kifáradsz, hogyan fogsz lovakkal versenyezni? Ha csak nyugodt földön érzed biztonságban magad, mit csinálsz a Jordán sűrűjében? Az Úr nem válaszolta meg Jeremiás kérdését, hogy miért bővölködik a bűnös, hanem helyette azt mondja el neki, hogy mi lesz majd vele, ha még nehezebbé válik a helyzet. Isten kijelentésében azt is elismeri, hogy Jeremiás mindeddig futott. A gyalogosokkal ugyan, de futott az Úr erejéből, az Úr irányítását követve, és a jövőben ugyanígy kell majd a lovakkal versenyeznie. Tehát arra bátorítja Jeremiást, hogy bízzon az Úrban. És az Úr mindannyiunkat edz. A Bibliában ezt olvashatjuk. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Jézus Krisztusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Isten mindannyiunkat edz, felkészít a jövőre. Isten mindig felkészíti az ő gyermekeit mindarra, ami a jövőben vár rájuk. Ő pontosan tudja, mit tartogat számodra a jövő, így fel is készít rá, hiszen soha nem vinne el téged egy olyan helyre, ami hatalmas meglepetésként érhetne. Soha nem vinne bele semmi olyanba, amire előzetesen már fel nem készített téged. De még ennél is tovább megyek. Ő már elő is készítette számodra azt a helyet. A pusztai vándorlást követően Isten azt mondta Izrael népének, hogy ahol ők felvelték sátraikat, Isten minden egyes alkalommal ott járt előttük, és elkészítette számukra azt a helyet. De jó ezt hallani! Isten előttem jár, és minden helyet előkészít nekem, hogy ott felverhessem a sátramat. Soha nem érkezek el egyetlen olyan helyre sem, ahol Isten már ne járt volna előttem, és amit előne készített volna nekem. Mindamellett pedig bennem is munkálkodott már előzetesen, hogy felkészítsen arra a bizonyos helyre. Isten tehát mindannyiunkban munkálkodik. Felkészít bennünket a ránk váró nehezebb napokra, és arra tanít bennünket, hogy ő rá támaszkodjunk, hogy benne bízzunk. Isten a hit leckéit tanítja meg nekünk. Ő sohasem hagy el bennünket, mindvégig velünk lesz, bármi történjék is, a segítségünkre siet. Isten engem is folyamatosan tanítgat és edz, mert eljön az a nap, amikor nekem is a lovakkal kell majd versenyezzek. Ha viszont már a gyalogosokkal sem futottam, sosem leszek képes lovakkal versenyezni. És Isten a te életedben is munkálkodik. A próbák, a nehézségek mind-mind Isten felkészítő munkájának részei. Isten a jövőre készít téged, amely még nehezebb helyzeteket tartogat, mint amit korábban megtapasztaltál. Istentől tehát ezt a választ kapja Jeremiás. A nép egyre mélyebbre csúszik a lejtőn. Jeremiás is látja ezt, miközben egy gonosz király uralkodik, és ráadásul rossz útra tereli a népet. Istenem, miért engedted meg, hogy a gonosz bármit is elérjen? Miért engedted meg, hogy ők kerüljenek az élre, és romlásba vigyék az egész népet? De Isten csak annyit mond, hogy biztonsági öveket becsatolni, mert hamarosan még súlyosabb lesz a helyzet. Eddig gyalogosokkal futottál, de hamarosan már lovakkal kell versenyezzél. Muszáj lesz bíznod az Úrban, és erősen kell kapaszkodjál. Én veled leszek, átviszlek minden nehézségen, de muszáj lesz teljesen rám támaszkodjál, és bennem kell bízzál. Testvéreid és rokonaid is alávaló módon bánnak veled, tele torokkal kiabálnak a hátad mögött, ne higgy nekik, még ha szépen beszélnek is veled. Majd Isten kijelenti Izrael népét illetően. Elhagytam házamat, magára hagytam örökségemet, ellenség kezébe adtam azt, akit lelkem kedvel. És figyeljük csak meg, hogy hogyan beszél Isten továbbra is Izraelről. Akit lelkem kedvel, Isten még mindig szereti őket. Emlékeztek arra a gazdag fiatalemberre, aki egyszer odament Jézushoz, és megkérdezte tőle, hogy mit tegyen, hogy örök élete lehessen. Jézus azt válaszolta, hogy tartsa meg a parancsolatokat. Melyeket? Ekkor Jézus azokról a parancsolatokról mesélt neki, amelyek az emberek közötti kapcsolatokra vonatkoznak. Mindezeket ifjúkorom óta megtartottam, válaszolta a fiatalember. Mi az, amiben még hiányt szenvedek? Jézus pedig így válaszolt. Ha tökéletes szeretnél lenni, fogd javaidat, add el azokat, a pénzt oszd szét a szegények között, és gyere és kövess engem. Az igében pedig azt olvassuk, hogy a fiatalember ennek hallatán szomorúan távozott, mert rendkívül gazdag volt. Ha tehát eddig azt gondoltad, hogy a hatalmas gazdagság boldoggá tesz, itt éppen egy olyan példát láthatunk, amelyben a gazdagság elszomorított egy embert. De azt is olvassuk még a történetben, hogy Jézus nagy szeretettel nézett erre a fiatalemberre. Volt benne valami csodálatra méltó. Jézus szeretettel nézett rá, mert látta a fiatalember őszinte szívét. Viszont az árat már nem tudta kifizetni, és szomorúan távozott. De Jézus még szomorúbb lehetett, hiszen Jézus szerette őt. Itt pedig Isten az ő népéről beszél. Bár elhagyták őt, bár egyre mélyebbre süllyednek bűnükben, bár hátat fordítottak az élő Istennek, Isten még mindig így emlegeti őket, akit lelkem kedvel. Milyen hatalmas is Isten szeretete! Úgy bánt velem örökségem, mint oroszlán az erdőben. Hangosan ordított rám, ezért meggyűlöltem. Tarka madár az én örökségem, körülfogják a madarak. Gyűjjetek össze, ti mezei vadak, jöjjetek, egyetek! Azt ugye tudjuk, hogy a madarak nagyon kegyetlenek is tudnak lenni. Ha például egy kis csirke bármiféle rendellenességgel kel ki a tojásból, a többiek halára csípkedik a csőrükkel. A tarka, vagyis foltos példányt is körülfogják ezért, hogy halára csípdessék. Sok pásztoruk pusztította szöllőmet, taposta osztályrészemet. Drága osztályrészemet sivár pusztává tették. A pásztorok tönkretették. És eszembe jut meg annyi ember, aki ma is a lelkipásztori címet viseli, miközben tönkreteszi a mezőt, és tévútra tereli Isten nyáját. Sivárrá tették, gyászba borult előttem, mint a sivatag. Sivárrá vált az egész ország, de senki sem törődik vele. Azt hiszem, az egyik legnagyobb probléma napjainkban, hogy egyre elkeserítőbb világban élünk. Nézzétek csak meg, milyen erkölcsök uralkodnak ma a társadalmunkban. Figyeljétek csak meg a gazdasági helyzetet. Figyeljétek meg a nemzetközi helyzetet. Egyre elkeserítőbb. A helyzet egyre elkeserítőbb, Isten népe mégsem fordul kétségbe esetten Istenhez. Azt hiszem, itt az idő, hogy végre kétségbe esetten kiáltsunk Istenhez. Azt hiszem, itt az idő, hogy egyre többen és többször gyűjünk össze és imádkozzunk ébredésért. Azért, hogy Isten felpezdítse nemzetünk szívét, máskülönben nagyon gyorsan, nagyon mélyre fogunk csúszni. Mégsem veszi senki komolyan a problémát. És Isten szerint éppen ez a gond. A dolgok egyre inkább elmérgesednek, mégsem veszi senki a szívére. Futólag megjegyezzük, hogy milyen szörnyű is ez, és ennyi. Nem kiáltunk miatt a kétségbe esetten Istenhez. A puszta kopárhegyein pusztítók jönnek. Mert az Úr fegyvere pusztítja az országot egyik végétől a másikig. Nincs békessége egy embernek sem. Búzát vetettek, de tövist aratnak, eredménytelenül fáradoztak. Szégyent vallanak termésükkel az Úr lángoló haragja miatt. Ezt mondja az Úr minden rossz szomszédomról, aki hozzányúl az örökséghez, amelyet népemnek, Izraelnek adtam. Kitépem őket földjükből, Júda házát is kitépem. De ha majd kitépem őket, újból megkönyörülök rajtuk. Visszaviszek mindenkit a maga örökségébe, a maga földjére. És ha majd jól megtanulják, hogy az én népem szokása szerint hogyan kell az én nevemre, az élő Úrra esküdni, ahogyan egykor ők tanították népemet a Baálra esküdni, akkor újjáépülnek majd népemmel együtt. De amelyik nem hallgat rám, azt a népet gyökerestül kitépem és elpusztítom. Így szól az Úr. Isten megígéri, hogy kiviszi őket a földről. Egy későbbi ige szakaszban azt is elmondja, hogy 70 évig lesznek távol. Isten arra is rámutat, hogy ha nem engedelmeskednek neki, gyökerestül kitépi és elpusztítja a népet. De ha engedelmeskednek neki, miután visszatértek, helyreállítja majd őket. Ezt mondta nekem az Úr. Menj, vegyél magadnak egy lemvászonövet és közd a derekadra, de vízbe ne érjen. Meg is vettem az övet az Úr parancsa szerint, és a derekamra kötöttem. Másodszor is így szólt hozzám az Úr igéje. Fogd az övet, amelyet vettél, és a derekadon van. Indulj, menj az Eufráteszhez, és rejtsd el ott egy kőszikla hasadékában. Elmentem tehát, és elrejtettem az Eufrátesznél, ahogyan az Úr parancsolta nekem. Hosszú idő múlva ezt mondta nekem az Úr. Indulj, menj el az Eufráteszhez, és vedd elő az övet, amelyről azt parancsoltam, hogy rejtsd el ott. Elmentem az Eufráteszhez, megkerestem, és elővettem az övet arról a helyről, ahol elrejtettem. És íme az öv tönkre ment, egészen hasznavehetetlen volt. Ha fogsz egy lemvászon övet, majd elrejted egy ciklahasadékba, nem nehéz elképzelni, hogy mi történik vele. Aprócska lyukak jelennek meg rajta, és az egész hasznavehetetlen lesz, ahogy Jeremiás is mondta. Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje. Az emberek látták Jeremiáson a gyönyörű lemvászon övet, még teljes pompájában is csak ámuldoztak. Mindenki figyelmét felkeltette. Most azonban, amikor az immáron már széteső félben levő övet újra a derekára köti, az emberek szörnyülködnek. Fúj, miért vetted fel ezt a lyukas, piszkos ronydarabot? Pedig Jeremiás épp egy szemléltető eszközökkel támogatott prédikációra készült vele. Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje. Ezt mondja az Úr. Így teszem tönkre Júda kevésségét és a nagy Jeruzsálem kevésségét. Ez a gonosz nép nem akar hallgatni az én beszédemre, megáltalkodott szívük szerint élnek, és más isteneket követnek, azokat tisztelik és imádják. De olyan lesz ez a nép, mint ez az öv. Egészen hasznavehetetlen. Mert ahogy az ember derekára csatolja az övét, úgy csatoltam magamhoz Izrael és Júda egész házát, így szól az Úr, hogy az én népem legyenek, hírnevem, dicséretem és tiszteletem növelésére. De ők nem hallgattak rám. Az öv arra emlékeztetett, hogy a nép egykor Istenhez kötődött, ez pedig egy csodás dolog volt. A nép Istent imádta, Istent szolgálta, és Istenhez kötődött. De amikor elfordultak Istentől, az, ami egykor szépséges és dicsőséges volt, csúffá és undorítóvá változott. Az a nép, amely egykor a világ dicsősége volt, mert Isten kiöntötte rájuk áldását és szeretetét, a föld átkává lett, hiszen egyre távolabb merészkedtek Istentől. És hasznavehetetlenné váltak. Hadd ajánljak most a figyelmetekbe egy érdekes könyvet, amelynek címe The Light and the Glory, a fény és a dicsőség. A könyv szerzője az Egyesült Államok gyökereit kutatja fel, és rámutat arra, hogy milyen szerepet játszott Isten e nemzet létrejöttében, ahogy Izrael népének megszületésében is. Isten keze ott volt nemzetünk alapítóin. Csodás könyv ez, amely rámutat nemzetünk szellemi gyökereire, amelyről hallgatnak a hagyományos tankönyvek. Hiszen nem akarják, hogy tudjuk, hogy nemzetünk lelki gyökerekre épült. Ezt a nemzetet is Isten hozta létre, hogy világosság legyen, és Isten megáldotta. Az emberek ennek sokáig tudatában is voltak, ma már azonban megpróbálják ezt az igazságot elrejteni a gyermekeink elől. Ehelyett inkább a kapitalizmus és a szabad verseny elveit lengetik a magasban, és azt állítják, hogy ezek tettek bennünket erőssé. Így hát harcoljunk továbbra is a szabad versenyért és a kapitalizmusért. De engem erre nem tudnak rávenni. Én csak azért a szabadságért vagyok hajlandó harcolni, amit Istentől kaptunk. Hogy szabadon imádhassuk, szerethessük és szolgálhassuk őt. De milyen szomorú, hogy mára elfordultunk gyökereinktől. Egykor gyönyörűek voltunk a világ szemében, és Isten áldása volt az életünkön. Most azonban, mint Jeremiás lemvászonöve, mi is egyre hasznavehetetlenebbé válunk a világba. Nemrégiben egy kanadai rádiós interjút adtam, és elcsodálkoznátok, ha elmesélném, hogy hány dühös telefonhívást kaptam közben pusztán azért, mert kiderült rólam, hogy amerikai vagyok. Milyen sok emberben van keserűség Amerikával szemben? Angliában is többször tapasztaltam már ugyanezt, pusztán csak azért, mert amerikai vagyok. Ekkor dicsőségesek voltunk a világ szemében, ma viszont egyre inkább gyűlölnek bennünket. A világ bizonyos részein leköpnek, mert amerikai vagy, pedig nem is ismernek, és csak az öltözködésedről ismerik fel, hogy Amerikából jöttél. Messziről megismernek, és amikor odaérsz, leköpnek, megvetésük jeleként. Milyen szomorú is ez! És bizony ez történik, amikor egy nép elfordul Istentől, hogy másban keresse boldogságát és beteljesülését. Pedig egykor oly szépséges volt. Mondd el nekik ezt az igét. Így szól az Úr Izrael Istene. Minden korsót meg kell tölteni borral. És ha azt mondják neked, talán mi nem tudjuk, hogy minden korsót meg kell tölteni borral, mert a prosperitástant hirdették, két autó minden garázsban. Akkor ezt válaszold nekik, így szól az Úr. Majd én megtöltöm ennek az országnak minden lakosát, a Dávid trónján ülő királyokat, a papokat, a prófétákat, és Jeruzsálem minden lakóját részegítő itallal. Összetöröm őket, egyiket a másikkal, az apákat a fiaikkal együtt, így szól az Úr. Nem kímélem és nem szánom őket, nem irgalmazok, elpusztítom őket. Hallgassatok, figyeljetek, ne legyetek kevélyek, mert az Úr szól. Dicsőítsétek isteneteket az Urat, mielőtt sötétséget támaszt, és mielőtt botladoznátok a homályba borult hegyeken. Világosságra vártok, de az Úr a halál árnyékát hozza elő, és sűrű sötétséget támaszt. Ha nem hallgattok rám, titkon sírni fogok kevésségetek miatt. Áradnak könnyeim, hull szememből a könny, mert fogságba kerül az Úr nyája. Jeremiást a könnyek prófétájaként ismerték, és az egyik utalás éppen ebben az ige szakaszban hangzik el. Isten figyelmeztető jelzést küld a néphez Jeremiáson keresztül, a próféta pedig így szól. Ha nem hallgattok rám, titkon sírni fogok kevésségetek miatt. Áradnak könnyeim, hull szememből a könny, mert fogságba kerül az Úr nyája. Tudjátok, ez érdekes dolog. Amikor valaki az eljövendő ítéletet hirdeti, hajlamosak vagyunk beszkatujázni, és azt gondolni róla, hogy tele van gyűlölettel, és csak ostorozza az embereket. Lehet, hogy bizonyos esetekben valóban erről van szó, de itt Jeremiás esetében semmiképpen sem. Jeremiás is hirdeti a népre váró szörnyű ítéletet, de könnyes szemmel. Nem fogcsikorgatva kiáltja, hogy úgy kell nektek, atyámfiai, már alig várom. Jeremiás ehelyett siratja a népet, mert nem reagálnak Isten üzenetére. Mondd meg a királynak és a király anyjának, alázkodjatok meg a porig, mert leesik fejetekről ékes koronátok. Körül vannak zárva a délen fekvő városok, nincs, aki felszabadítsa azokat. Fogságba viszik egész Júdát, fogságba mindenestől. Tekints föl, Jeruzsálem, és nézd, jönnek már északról. Hol van a rád bízott nyáj, pompás jó nyájad? Mit szólsz majd, ha megbüntet az Úr, és föléd kerekednek, akiket barátokká akartál tenni? Nem vesznek erőt rajtad a fájdalmak, mint a szülő asszonyon. Ha pedig ezt mondod magadba, miért történnék ez velem? Sok bűnöd miatt rántják le ruhádat, és követnek el rajtad erőszakot. Majd ha meg tudja változtatni bőrét a néger, vagy foltjait a párduc, akkor tudtok ti is jót tenni, úgy megtanultátok a rosszat. Az ember képtelen megváltoztatni a természetét. Erre egyedül Isten képes a Szentlélek által. Egy párduc sem változtathatja meg foltjait, az vagy, aki vagy. És ha még nem fogadtad be Jézus Krisztust, természetednél fogva bűnös vagy, és bármilyen keményen is próbálkozol, saját erődből nem igazulhatsz meg. Új természetre van szükséged. Ha fogsz egy disznót, kivezeted az ólból, illatos szappannal jól lecsutakolod, parfümmel befújod, masnit kötsz a nyakába és útjára engeded, azonnal visszarohan a sárba egy jó kis dagonyázásra. Mert ez számára a természetes közeg. Ez diktálja természete, ezt szereti. És egyes embereknek is ez diktálja természete. Hiába mosdatod meg, hiába adsz rájuk szép tiszta ruhát, ha elengeded, visszatér a jól megszokott környezetébe. Az ember természetének kell megváltoznia. Ezért is kéri Jézus, hogy ne csodálkozzunk, amikor azt mondja, hogy újjá kell születnünk, mert ez az egyedüli megoldás. A természetünket egyedül Isten lelke tudja megváltoztatni. Pedig hány ember mondogatja? Én sosem tudnék keresztényként élni, úgyhogy nem fogadom be Istent, mert az olyan képmutatás lenne. Abban igazuk van, hogy egyedül nem fog menni. Isten szent lelkének ereje nélkül nem tudjuk megváltoztatni természetünket. De nem is kell egyedül csináljuk. Isten képes nekünk új természetet adni, egy szerinte való természetet. Ebben az ige részben tehát Isten rámutat arra, hogy azok vagyunk, akik vagyunk. Van egyfajta természetünk, amelyet csak Isten ereje képes megváltoztatni. Úgy szétszórom őket, ahogyan a puszta szele elsodorja a polyvát. Ez lesz a sorsod, ezt mérem én rád, így szól az Úr, mert elfeledtél engem, és hazugságban bíztál. Ezért én is arcodra borítom ruhádat, hogy kilássék gyalázatot. bujaszágodat, vihogászodat, fajtalan paráznaszágodat és báványaidat ott látom a halmokon és a mezőn. Jaj neked, Jeruzsálem! Nem akarsz megtisztulni! Mikor lesz ennek vége? Ezt az igét mondta az Úr Jeremiásnak a szárazságról, mert éppen asszály sújtotta a földet. Gyászba borul Júda, kapuiban ájúdoznak, gyászolnak országszerte, Jeruzsálemben jajkiáltás hangzik. Az előkelők vízért küldik szolgáikat, a tócsákhoz is elmennek, de vizet nem lelnek. Üres edényekkel térnek vissza, szégyenkeznek, pirulnak, fejüket eltakarják. Rémüldöznek a termőföld miatt, mert nem volt eső az országban. Szégyent vallanak a szántóvetők, fejüket eltakarják. Még a szarvas is, ha megellett a mezőn, ott hagyja a fiát, mert nincs fű. A vadszamarak ott állnak a hegytetőkön, levegő után kapkodnak, mint a sakálok, szemük elhomályosodik, mert nincs fű. A bűneink ellenünk szólnak is, a te nevedre tekintettel bánj velünk, Uram, mert számtalanszor elpártoltunk, vétkeztünk ellened. Ezt az üzenetet küldte tehát a népnek Isten az asszályt illetően. Majd Jeremiás így imádkozik. Ó, Izrael reménysége, szabadítója a nyomorúság idején! Miért lennél olyan az országban, mint egy jövevény, aki vándorként csak éjjelre tér be? Miért lennél olyan, mint a riadt ember, mint az olyan férfi, aki nem tud segíteni? Hiszen te közöttünk vagy, Uram, rólad neveznek bennünket, ne hagyj el minket! Jeremiás tehát továbbra is közben jár a népér, bár Isten már meghagyta neki, hogy többé ne tegye. Ezt mondja az Úr erről a népről. Úgy szeretnek ide-oda futkosni, nem sajnálják a lábukat, ezért nem kedveli őket az Úr. Most emlékezetbe idézi bűnüket, és számon kéri vétkeiket. Ezt mondta nekem az Úr. Ne imádkozz ennek a népnek a javáért. Jeremiás kitartóan imádkozik, de Isten arra kéri, hogy ne imádkozzon tovább a népért. Ha bőjtölnek, nem hallgatok esdeklésükre. Ha égő áldozatot vagy ételáldozatot mutatnak be, azok sem lesznek kedvesek előttem. Sőt, fegyverrel, éhínséggel és dögvésszel írtom ki őket. Én így szóltam. Ó, Uram, Uram, hiszen a proféták ezt mondogatják nekik. Fegyvert nem látok, éhínség nem tör rátok, sőt, igazi békességet adok nektek ezen a helyen. De az Úr ezt felelte nekem. Hazugságot profétálnak a proféták az én nevemben. Nem küldtem őket, nem parancsoltam nekik, nem is szóltam hozzájuk. Hazug látomást, hiába való varázsigéket, és maguk koholt a csalárdságot profétálnak nekik. Azért így szól az Úr ezekről a profétákról. Az én nevemben profétálnak, pedig én nem küldtem őket. Mégis ezt mondogatják. Nem lesz ebben az országban fegyver és éhínség. De majd ezeknek a profétáknak fegyver és éhínség miatt lesz végük. Szörnyű dolog az, amikor valaki saját elképzeléseit és ötleteit hirdeti az Úr nevében. Nincs azzal semmi baj, ha van véleményed, de saját véleményedként hirdesd azt, ne pedig úgy, mintha Isten mondaná. Pál apostol is különösen odafigyelt erre leveleiben. Az egyik helyen például rámutat, hogy az adott témára vonatkozóan nem kapott konkrét utasítást az Úrtól, de az ő személyes véleménye a következő. És ez rendben is van. Nincs azzal semmi baj, ha kinyilvánítod a véleményedet. Csak akkor válik mindez helytelenné, amikor Isten nevében hirdeted saját elképzeléseidet. Mert amikor aztán nem úgy történnek a dolgok, úgy tűnik majd, mintha Isten hazudott volna, vagy megbízhatatlan lenne. Hány embert látunk ma is, az itt említett prófétákhoz hasonlóan, akik olyan dolgokat mondanak az Úr nevében, amelyek nem származhatnak az Úrtól, és amelyek nem biblikusak, vagy egyenesen biblia ellenesek. Minden rendben lesz, mindenki meggyógyul, mindenkinek jó sora lesz, és Isten azt akarja, hogy mindnyájan menjetek és vegyetek egy új Mercedes-t. Legyetek áldottak és gazdagok, békesség és gazdagság, mondogatják. Isten azonban rámutat, hogy ezek a proféták nem az ő üzenetét hirdetik, hiszen Isten ezt mondja. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. Egyes hamis proféták most például azt mondogatják, hogy ha Jézusnak elég hite lett volna, nem kellett volna a keresztre mennie. Micsoda eretnekség! Isten majd elbánik velük. Az a nép is, amelynek prófétának ott hever majd Jeruzsálem utcáin az éhínség és fegyver miatt, és nem lesz, aki eltemessze őket és feleségüket, fiaikat és leányaikat. Így zúdítom rájuk gonoszságuk büntetését. Holttestük ott hever majd az utcákon. És szörnyű dolog, hogy a világ egyes részein napjainkban is előfordul, hogy a holttesteket kirakják az utcára, vagy másnap reggel elszöprik, mint a port. Mondd el nekik ezt az igét. Szememből könnyek hullanak éjjel-nappal, és nem apadnak el, mert súlyos szevet kapott népem szűzleánya, igen fájdalmas csapást. Ha kimegyek a mezőre, látom a fegyverrel megölteket, ha bemegyek a városba, látom az éhségtől szenvedőket. A próféták és a papok pedig olyan országba vándorolnak, amelyet nem ismernek. Jeremiás felteszi a kérdést Istennek. Ennyire megvetetted Júdát, szívből megutáltad Siont? Miért sújtottál bennünket gyógyíthatatlan csapással? Békességre vártunk, de nem jött semmi jó, és gyógyulás idejére, de csak rettegünk. Elismerjük, Uram, gonoszságunkat, atyáink bűnét is. Vétkeztünk ellened. A te nevedért kérünk, ne utálj meg, ne engedd, hogy meggyalázzák dicső trónodot. Gondolj ránk, ne bontsd fel a velünk kötött szövetséget. Tudnak esőt adni a népek bálványai? Vagy az ég adja-e a zápor esőket? Nem, hanem te, Urunk Istenünk, benned reménykedünk, hiszen te alkottad mindezeket. Az emberek hullanak, mint a legyek az éhínség és az aszály miatt. Hát tudnak vajon esőt adni a pogány népek bálványai? Majd tovább folytatja az aszályról szóló üzenetét. De az Úr ezt mondta nekem. Ha maga Mózes és Sámuel állna is elém, akkor sem esne meg a szívem ezen a népen. Kergesd el, menjenek előlem! Érdekes, hogy amikor Isten a közben járó imádság emberére keres példát, Mózest és Sámuelt említi. És van egy érdekes közös vonás Mózesben és Sámuelben. Mindketten odafigyeltek Isten hangjára. Emlékezzünk csak vissza Mózes esetére kint a pusztában, amikor megpillantott egy égő bokrot, és amint közelebb lépett, Isten megszólította őt a bokorból. Mózes pedig meghallotta Isten hangját. Fülei ki voltak hegyezve Isten hangjára. És az imádság embereire pontosan ez jellemző, hogy hegyezik fülüket Isten hangjára, hiszen az imádság célja az, hogy Isten akarata valósuljon meg. Az ima célja sosem az, hogy a mi akaratunk valósuljon meg. Isten nem egy palackba zárt szellem, mi mégis sokszor így közelítünk hozzá, hogy Istenem, volna itt három kívánságom, kérlek, add meg nekem. Hallottatok már a három hajótörötről, akik egy lakatlan szigeten tengették napjaikat? Egyre rosszabb volt a helyzet, és tudták, hogy közel van már a halál. Ekkor egy üveget vetnek a partra a hullámok. Az egyikük ráveti magát, kinyitja, és lám ott terem előtte a palackba zárt szellem. Teljesítem három kívánságotokat, kiáltja. Az első férfi felkiált. Ó, bárcsak újra Londonban lehetnénk, és újra a saját ágyamban aludhatnék. És kívánsága teljesült. Majd felkiált a másik is. Ó, bárcsak Olaszországban lehetnék, és kávét kortyolgathatnék. Az ő kívánsága is valóra vált. Ekkor megszólal a harmadik hajótörött. Ó, olyan magányos vagyok itt a két társam nélkül, bárcsak újra itt lehetnének velem. Látjátok, mire nem vagyunk képesek a kívánságainkkal? Alaposan összezavarnánk a dolgokat. Az imádság tehát nem arra szolgál, hogy megvalósítsuk a saját akaratunkat. Nem arról szól a dolog, hogy Isten egy palackba zárt szellemként teljesíti minden kívánságunkat. Amikor Sámuelt fiatalkorában Élinél hagyta az édesanyja, hogy a templomban nevelkedjen, az egyik éjszaka különös hanga lett figyelmes. Sámuel, Sámuel! Sámuel erre befutott Élihez, és ezt kérdezte. Szólítottál? Nem, nem szólítottalak, feküdj vissza. Úgy is tett a fiatal Sámuel, amikor ismét megszólította őt egy hang. Sámuel, Sámuel! Sámuel erre megint Élihez rohant. Szólítottál? Nem, nem szólítottalak, feküdj vissza. De a dolog újra megismétődött. Erre Éli azt tanácsolta a fiúnak, hogy amikor újra meghallja a hangot, így válaszoljon. Beszélj, Uram, hallgatja te szolgád. Sámuel tehát ismét visszafeküdt, a hang pedig megszólította. Sámuel, Sámuel! Ő így válaszolt. Beszélj, uram, hallgatja a te szolgád. És akkor Isten elkezdett Sámuelnek mesélni Éli pap bűneiről. Másnap reggel Éli rá is kérdezett Sámuelnél, hogy végül mi történt az éjjel. És Sámuel bizony nem volt könnyű helyzetben. De a lényeg mégiscsak az, hogy Sámuel füle érzékeny volt Istenre, és így meghallotta Isten hangját. És az imádság embereit is mindig ez jellemzi. A fülük érzékeny Isten hangjára. Az erőteljes ima életnek mindig ez az előfeltétele. Hallani Isten hangját, és ismerni Isten akaratát. Isten tehát Mózest és Sámuelt említi a közben járó imádság embereinek ékes példájaként. Emlékezzünk csak, mit mondott Mózes. Mégis bocsásd meg vétkünket, mert ha nem, akkor törölj ki engem a könyvedből, amelyet írtál. Mózes Isten előtt közben járt a népért. Isten azonban kimondja ebben az ige részben Jeremiás könyvében, hogy ha még maga Mózes vagy Sámuel állna is elé a népért, akkor sem fordítaná feléjük a szívét. Ha pedig megkérdezik tőled, hogy hová menjenek, ezt válaszold nekik. Így szól az Úr. Aki halálra méltó a halálba, aki fegyverre méltó a fegyver elé, aki éhínségre méltó az éhínségbe, és aki fogságra méltó a fogságba. Mert 4 félével büntetem meg őket, így szól az Úr. Fegyverrel, amely gyilkolja, kutyákkal, amelyek marcangolják, az ég madaraival és a föld vadállataival, amelyek fölfalják és pusztítják őket. Isten ismét a rájuk váró ítéletet említi, mivel Ezékiás szörnyű és gonosz fia Manassé bálványimádásba vitte a népet. Iszonyatossá teszem őket a föld minden országa előtt, amiatt, amit Ezékiás fia Manassé, Júda királya művelt Jeruzsálemben. Ugyan kikönyörül rajtad Jeruzsálem, és kiszánakozik rajtad? Ki tér be hozzád, hogy megkérdezze, jól vagy-e? Te dobtál el engem, így szól az Úr, hátat fordítottál nekem. Ezért kinyújtom kezemet, és elpusztítalak. Belefáradtam a szánakozásba. Az angol fordításban pedig ez áll, belefáradtam már a megbánásba. Érdekes igevers ez, hiszen Isten nem változik, és nem bán meg dolgokat. Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit is megbánna. Mondd-e olyan dolgot, amit meg ne tenne, ígére olyat, amit nem teljesít. Az emberi szókincs azonban erősen behatárolt, amikor Isten próbáljuk ennek segítségével jellemezni, mégis kénytelenek vagyunk tökéletlen emberi szavakat használni. Ez esetben is egy kérdéssel állunk szemben. Hogyan fejezzük ki emberi nyelven azt, ami első ránézésre Isten hozzáállásának megváltoztatására utal? Az én szemszögömből valóban úgy tűnik, mintha Isten megváltoztatta volna a hozzáállását. Pedig nem így van. Hiszen Isten mindig is tisztában volt a dolgokkal, az elejétől fogva. Isten nem változik, mivel Isten mindent tud. Az én szemszögemből persze úgy néz ki a dolog, hogy Isten kihirdeti felettük az ítéletét, erre ők imádkoznak, megbánják bűneiket, Isten pedig visszatartja az ítéletét. Erre te azt mondod, hogy Isten megváltozott. Nem, ő mindig is tudta, hogy el fogja halasztani ítéletét. Nem változtatta meg hirtelen a véleményét, bár a mi szemszögünkből így tűnhet. De ne feledjük, hogy mindvégig erősen behatárolt emberi nyelven próbáljuk Isten tetteit jellemezni. Szélnek szórom őket szórólapáttal az ország városaiban, gyermektelenné teszem, elpusztítom népem, mert nem tértek meg útjaikról. Özvegyei többen lesznek, mint a tengerparton a homok. Pusztítót hozok ellenük anyára és ifjúra, fényes délben. Lázas félelmet bocsájtuk rájuk, nagy hirtelen. Elájul a 7 gyermekes anya, kileheli a lelkét, lemegy a napja fényes nappal, szégyen és gyalázat éri. Maradékukat kiszolgáltatom az ellenség fegyverének. Így szól az Úr. Jaj nekem, anyám, mert arra szültél, hogy perlekedjem és vitázzam az egész országgal. Nem adtam és nem kaptam kölcsönt, mégis mindenki átkoz engem. Jeremiás egyáltalán nem kellemes dolgokat hirdetett, a népet pedig dühítette az Istentől érkező üzenet. Sokszor előfordul, hogy Isten igaz prófétája nem éppen népszerű, hiszen az emberek nem akarják meghallani az igazságot, a hazugsága viszont kaphatóak. Amikor például felkeresnek engem az emberek, hogy tanácsot kérjenek, megfigyeltem, hogy gyakran egy hazugságot hallanának szívesebben. Szeretnék, ha azt mondanám, hogy minden rendben lesz, csak csináld nyugodtan. Istent úgysem zavarja a dolog. Akkor nagyszerű tanácsadónak tartanának, és nagy szeretettel néznének rám. Ha viszont azt mondom nekik, hogy figyelj, ha megmaradsz ebben a bűnben, a pokolra jutsz, mert ez a test cselekedete, és az ige egyértelműen kijelenti, hogy akik ezt teszik, nem öröklik a mennyek országát, és jobb lenne, ha rendeznéd a kapcsolatodat Istennel. Ilyenkor dühösen felpattannak, kiviharzanak, hogy milyen csapnivaló tanácsadó vagyok, mert megmondtam az igazat. Az emberek nem igazságra kíváncsiak, hanem kellemes szavakra. De Jeremiás is az igazat szólta, és népszerűten is volt, miközben más proféták hazugságokat hirdettek, és nagy közkedveltségnek örventek. Az Úr mondta, javadat munkáltam, közbeléptem érted a veszedelem és nyomorúság idején az ellenséggel szemben. Bár az emberek elpusztulnak, lesz egy olyan csoport, amely megmarad. Elviszi őket Babilóniába, és ott élnek majd. És így is történt. A zsidók egyre inkább meggazdagodtak Babilonban. Korábban alapvetően földművesként dolgoztak, de amikor Babilonban bekapcsolódtak a kereskedelembe, kiválóan teljesítettek, és rövid időn belül komoly vagyonra tettek szert. Egyesek annyira meggazdagodtak, hogy nem is akartak visszatérni szülőföldjükre. Miért is térnénk vissza az ottani kemény életformához, ha itt kényelmesen eléldegélhetünk, kérdezgették. Isten tehát ebben az ige részben kijelenti, hogy jól megy majd a sora annak a csoportnak, amely nem pusztul el, hanem fogságba kerül. El lehet-e törni a vasat, az északi vasat és rezet? Vagyonodat és kincseidet prédára vetem, nem kapsz érte semmit. Sok vétked miatt, amelyeket országszerte elkövettél. Ellenségeid szolgájává teszlek olyan országban, amelyet nem ismersz, mert lángra lobbant haragom, miattatok ég. Itt megjövendőli a babilóniai fogságot. Te ismersz, Uram, gondolj velem, és fogd pártomat, állj bosszút üldözőimen. Ne légy tovább türelmes, mert elfognak engem. Tudd meg, hogy érted szenvedek gyalázatot. És ez lényegében jó. Jézus is azt mondta, boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. És itt Jeremiásra utal. Jeremiás ugyanis felkiált, hogy üldözik és gyűlölik őt az emberek, mert az Úr üzenetét hirdette. Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem, igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt. Vajon te is ezt mondod Isten igéjéről, hogy szíved öröme? Én annyira szeretem Isten igéjét. Annyira élvezem, ahogy felfedezem benne Isten csodálatos igazságait. Annyira csodálatos, ahogy az ige szól a szívemhez és a lelkemhez. Igazi öröm az számomra, ha beleáshatom magam az igébe. Hiszen rólad neveztek el engem, Uram, seregek Istene. Nem ültem vigadozva a tréfálkozók körében. Magamra maradtam, mert kezed rám nehezedett, bánattal töltöttél el. Miért tart fájdalmam szüntelen? Miért nincs gyógyulás súlyos sebemre? Olyan vagy hozzám, mint a csalóka patak, amelyben nincs állandóan víz. Erre így szólt az Úr. Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólom lehetsz. Nekik kell hozzád térniük, nem neked hozzájuk. Bevehetetlen ércfallá teszlek ezzel a néppel szemben. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek. Megsegítelek és megmentelek, így szól az Úr. Megmentelek a gonoszok kezéből, megszabadítalak hatalmukból. Ezt ígéri tehát Isten a prófétának. Ha tovább hirdeted az üzenetemet, továbbra is ellened lesznek, de én olyan leszek, mint egy bevehetetlen ércfal körülötted, és bár az életedre törnek, én megmentelek és megőrizlek. Atyám, köszönjük, hogy ma is lehetőségünk adódott arra, hogy az igédet tanulmányozzuk. Uram, add, hogy szinte felfaljuk az igédet, hadd váljon az a mi szívünk örömévé és gyönyörűségévé. Szeretnénk tőled tanulni, és a rendelkezéseid szerint járni. Uram, segíts nekünk, hogy odafigyeljünk a hangodra. Add, hogy ne csak az ige hallgatói, hanem cselekvői is lehessünk. Segíts, hogy ezekben az egyre rosszabb időkben, egyre kétségbe esettebben kiáltsunk hozzád, és segíts, hogy sokakat kiragadhassunk abból a pusztulásból, ami erre a világra vár. Tegyél bennünket az imádság embereivé, és használj bennünket, hogy az igazságodat hirdethessük a világban. Jézus nevében. Amen.